Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, 313. dicséretünket keressük meg, énekeljük el első és második versszakával. Foglaljuk el helyünket, énekeljük el 278. dicséretünket első 6 versszakával.
Thank you.
A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Máté evangéliumából, Máté evangéliuma 6. részéből, a 9-től a 13-ig terjedő versekből. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által, tiéd a dicsőség és az imádás. Urunk, úgy jöttünk most hozzád ez esztendő utolsó vasárnapján, mint ahogyan érkeztek egykor jászlathoz, mindazok, akiket megszólítottál, akiket elhívtál, hogy meglássák a te dicsőségedet. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a dicsőség te magad vagy. Köszönjük, hogy emberi formát vettél fel, hogy elrejtettél mindent, hatalmadat is számunkra kézzelfoghatóvá tetted, hogy megértsük, és mégsem emberi hatalom, hanem sokkal több. És köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy benned jelent meg az Isten országa. Köszönjük, hogy te vagy az Isten országa. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy ebben az esztendőben vasárnapról vasárnapra hallhattuk a te igédet. Megköszönjük, hiszen vannak számosan ebben a világban olyanok, akik nemcsak, hogy nem tudnak összegyűlni egy helyre, az imádság házába, templomba vagy imaházba, hogy téged magasztaljanak, hanem egészen egyszerűen titokban kell üldözések közepette összekulcsolni a kezüket, olvasni az igét. Köszönjük, Urunk, hogy számunkra megadtad azt a lehetőséget, hogy ilyen békés és ilyen szép rendezett körülmények között hallhatjuk mindig a te szavadat. És köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te szavad az valóban az örök életnek beszéde, amely megváltoztatja a mi világunkat, és valóságossá teszi azt, ami a tiéd, a miénkben is. Bocsásd meg, Urunk, hogyha megfosztottuk a te dicsőségedet. Bocsásd meg, hogyha magunk javát kerestük. Bocsásd meg, Urunk Jézus Krisztus, hogyha terhelt bennünket a bűn, és nem tudtunk tőle szabadulni. Bocsásd meg, hogyha a mindennapi kenyérért folytatott harc tulajdonképpen életünk céljává is lett. Kérünk, hogy hadd tartsunk számadást, hadd leltározzunk most, és mindaz, ami fonák, bűn a mi életünkben, ami terhel minket, azt hadd tegyük le, és kérjük a te feloldó szeretetedet, kegyelmedet. Jöjj hozzánk közénk, szabadíts meg minket, kérünk. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 178. dicséretünket énekeljük el. Amen. Szeretett testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az úri imádságban, Máté evangélium a 6. részében, a 13. vers befejező soraiban, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a mi Úrunk ebben az esztendőben úgy vezetett bennünket, hogy imádság által erősödhessünk meg mi mindannyian, akik ebben a közösségben vagyunk, hogy ne csak összekulcsoljuk a mi kezünket és várjuk azt, hogy valami történjék, hanem tudjuk azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus kezében van a mi életünk, kezében van minden napunk. És nem szavakat mondunk a végtelenbe, hanem imádságot mondunk a bennünket megalkotó, megváltó és megszentelő Istennek. Így vettük kezünkbe ennek az évnek első hónapjában az úri imádságot, és így érkezünk most majdnem a végéhez. Tulajdonképpen az imádság végéhez, de a holnapi napon még néhány rövid gondolatot szeretnék majd szólni az utolsó szóról, az Amenről, mint egy lezárásául ennek az esztendőnek. Végigvettük az imádsággal kapcsolatban azokat a részeket, amelyek Istent szólítják, amelyek felemelnek bennünket egy teljesen más világba, az ő országába. És végigvettük azokat a lehetőségeinket, azokat az imádságos témáinkat, amelyek meghatározzák az ember-ember kapcsolatát, a hétköznapi életünket. És így érkezünk meg az utolsó részhez, amelyet a dicsőítő résznek neveznek a Szentírással foglalkozók, Isten dicsőségének a neve pedig latinul doxológiát jelent. Isten magasztaló, himnikus ének, Istent magasztaló, könyörgő sor, amit olvasunk a Szentírásban. Nem példa nélküli, hanem nagyon aktív és nagyon fontos része a Szentírásnak. Dávid imádsága, amelyet a Krónikák könyvében olvasunk, hasonlóképpen magasztalja az ég és föld urát, a teremtőt. Az angyali seregek, vagy mennyei lények a Jelenések könyvében is oda sokszor mondják, áldott, dicsőség, tisztesség, méltó, és azt is mondják, hogy ámen, annak, aki volt, aki van és aki eljövendő, az az Jézus Krisztusnak. Része a mindenkori református keresztény istentiszteletnek és Isten dicsőségének felmutatása. Része a mi missziói küldetésünknek, hogy ragyogjék a mi Urunk Jézus Krisztusnak fénye. Így érkezünk meg, kedves testvérek, a felolvasott igének a záró soraihoz, az imádság utolsó részéhez, amelyben ti magatok is megtapasztalhattátok már, hogy nem mindig egységesen mondja a keresztény világ. Bizonyára feltűnt, hogy sok esetben római katolikus testvéreink, amikor az úri imádságot elmondják, akkor miután a kérések elhangoznak, rögtön még a könyörgések is közbe iktatódnak, és majd a gyülekezet együtt folytatja lezárásául ennek az imádságnak a doxológikus részt, amikor elmondja. Mi magunk is tapasztaltuk már ezt. Sőt, fel is tűnik, hogyha egy protestáns testvér vesz részt római katolikus istentiszteleten, mert olyan természetszerűleg folytatja az imádságot. Engedjétek meg, hogy egy apró, de talán lényegtelen megjegyzést tegyek, hogyha az új fordítású Bibliánkat forgatjátok, és annak mindig a jobb alsó sarkában megnézitek azokat a megjegyzéseket, amelyek a Szentírást segítik, hogy könnyebben értsük és olvassuk a belső összefüggéseit is, egy-egy igehely hogyan függ össze. Itt Máté evangéliuma hatodik részének 13. versével kapcsolatban van egy rövid megjegyzés a Bibliánkban, amely azt mondja, hogy e doxológikus rész a legrégebbi kéziratokban nincsen benne. Emlékszem, amikor teológus lettem 1994-ben, az a lehetőség adatott, hogy kaptunk egy újszövetségi görög bibliát, egy héber bibliát, egy latin nyelvű szentírást. Kiváltság ez, kedves testvérek, nem azért, mert ez nem megvásárolható, hanem azért, mert nagyon drága. És az a kiadvány, amelyet akkor kaptunk, bizony e részt ugyancsak a kritikai apparátusban szerepelt. Tehát aztán néhány évvel később kaptunk egy másik bibliát, ennek egy újabb kiadását, talán 27. kiadását az újszövetségi görög bibliáknak, abban pedig már a főszövegben szerepel. Talán lényegtelen is ez. Csak azért mondom mindezt, mert amikor egy picit elválik a kérésektől, de szorosan kapcsolódik hozzá mégis, az nem bibliátlan. Mint ahogyan azt is látjuk és azt is tapasztaljuk, hogy a keresztény életet bemutató első istentiszteleti forma, vagy mondhatnám így is, hogy konfirmációs könyv, néhány oldal az egész, második században írták nem a Szentírás, még egyszer mondom, hanem annak a gyakorlati használatáról szóló keresztény tanítás, mondjuk igehirdetés, vagy ahogyan említettem, kis K.T. könyv, a Didaché, úgy adja elénk az úri imádságot, ahogyan mi olvassuk, teljes egészében, a doxológikus résszel. Számomra egy pillanatig nem kérdés, hogy a felolvasott ige az Jézus Krisztus szájából hangzik, hiszen olyan egészében is illeszkedő, a Szentírás egészéhez illeszkedő kijelentés, aki pedig kimondja, az újra és újra szól a Bibliában, és az életnek beszédét adja. Egy pillanat erejéig azonban gondolkodjunk el azon is, hogy hányszor szabad elmondanunk az úri imádságot. Az említett második századi konfirmációs könyv, istentiszteleti gyakorlat azt mondja, hogy az úri imát tanácsolja egy keresztségre készülőnek, vagy egy konfirmálónak, naponta háromszor mond el. És akkor már egy picit meg is állunk egy pillanatra. Még egyszer mondom, ez nem szentírásbéli ige, hanem az első századnak a gyakorlata. Hogy mi hányszor is mondjuk el az úri imádságot. Amikor Gyökösi Endre ezt a kérdést fejtegeti nagyon kedves kis könyvében, amely előttem volt ebben az évben mindvégig két pont között, és az úri imádságot magyarázza, akkor a következő nagyon kedves történettel vezeti be ezt a kérdést. Hadd olvassam fel, egy anekdóta. Ez az anekdóta egy csavaros eszű góbéról szól, akinek a gyóntató papja 100 mi atyánk penitenciát adott. A góbé vasárnap délután szépen beült a kamrájába, magára zárta az ajtót, ahogyan a Bibliában írva van, és egy kis sámlira készített 100 szembabot. És ahányszor elmondta a mi atyánkot, egy szembabot arról arrébb tolt. Már vagy a 20-nál tartott, amikor felnézett, és a polcon meglátott egy gomolyát, jutúróból készült sajtot. Hirtelen összeseperte a babot, leemelte a gomolyát, tarisznyájába tette, és bekopogtatott a plébánoshoz. Isten hozott, Mózsi fiam, no mi újság? Hoztam főtisztelendőségednek egy gomolyát. Jól van, áldjon meg az Isten, fiam, rendes ember vagy, no, tedd le ide az asztalra. A góbi áll, és újra mondja. Főtisztelendő uram, hoztam egy gomolyát. Jól van, fiam, hallottam, köszönöm. Főtisztelendő uram, igazán hoztam egy gomolyát, folytatja. Jól van, fiam, értettem, no, Isten áldjon meg. De hát, főtisztelendő uram, igazán hoztam egy gomolyát. Ej, fiam, ne nézz már bugyutának, megértettem elsőre is. Mit sorjázod azt annyiszor? No, tetszik látni, mosolyodik el a góbé. Akkor az Isten is megérti, ha csak egyszer mondom el a mi atyánkot. Nos, kedves testvérek, Első hallásra nekünk reformátusoknak egy nagyon mosolyra fakasztó, kellemes kis történet lehet mindez. És azt hiszem, hogy a kis anekdota arra rámutat, hogy annak az imádságnak, amely imádság belső tartás nélküli, annak az imádságnak valóban ennyi a súlya. És egy igaz, az mi személyes imádságainkra is. Azokra a személyes klisékre, azokra a személyes sablonokra, ahogyan imádkozunk az Úrhoz. Hiába mondjuk el azt 200-szor, hiába mondjuk el azt reggel és este, hogyha nincs mögötte a mi egész életünk, akkor ugyanilyen súlytalan. Ugyanilyen semmi. Viszont, és a lényeg nem a kis anekdotában, hanem a következőkben olvasható a könyvben is. Azt mondja Gyökösi Endre, hogy akkor értjük meg igazán az úri imádságnak a tartalmát, a súlyát és a mélységét, hogyha rájövünk arra, hogy az imádságra, amit elmondunk, arra nem Istennek van szüksége, hanem nekünk embereknek. Nekünk embereknek, akik összekulcsoljuk a kezünket, akik sokszor kerülünk határhelyzetekbe, határkérdésekhez. Nekünk embereknek van szükségünk egészen egyszerűen az Istenre, hogy megszólíthassuk. Amikor beteg ágy mellett áll az ember, és mikor látja, hogy az emberi tudás, értelem véges, akkor sokszor találkozik avval a mondattal, hogy tiszteletes Úr, én nem tudok imádkozni. És ez már egy nagyon komoly mondat. Nem tudok imádkozni. Amikor minden veszni látszik, testvérek, akkor érezzük igazán azt, hogy nekünk, embereknek van szükségünk az imádságra. Hogy megszólítsuk a mi Urunkat, mi Atyánk. És tudom, hogy januárban néhányan talán hangosan, de belül halkan tiltakoztak is, amikor azt mondtam, vállalom és megismétlem még egyszer, hogy a mi Atyánk az embereknek az utolsó kapaszkodója, nem egy vékony szalmaszál, hanem nagyon erős kar, amit elmondhatnak, amivel megszólíthatják a mi Úrunkat, amivel azt mondhatják, hogy van Isten, aki személyes Isten, akihez tudok imádkozni. Így adja Jézus. És így mutatja most nekünk. És amikor naponta egyszer, kétszer vagy háromszor elmondjuk, mert már nincsenek szavaink, vagy üresek a mi szavaink, hogyha ott van mögött a mi imádkozó életünk, akkor bizony bátran szólíthatjuk a mi Úrunkat. Egy kedves lelkész testvérem mondta, mikor halálos kor diagnosztizáltak nála, és elvitték őt, hogy CT vizsgálatokat végezzenek, befektették a gépbe, én magam még nem voltam ilyen helyzetben, ezért csak az elmondásokat tudom, akkor általában két dolgot említenek az orvosok, az egyik, hogy ne essen valaki pánikba, hogy ne kapkodjon, hogy nyugodjon meg, a másik pedig, hogy ne aludjon el. Hogy legyen nyugodt az ő élete. És amikor a lelkipásztor testvérem felett ebben az értelemben bezárult a földi ég, akkor azt gondolta, hogy mit csináljon ebben a gépben. Elkezdett imádkozni. Imádkozott a saját szavaival, hosszas a vizsgálat, imádkozott az úri imádsággal, és egyszer csak rászóltak, hogy vigyázzon, mert mindjárt elalszik. Azt mondta, nem alszom. Teljesen nyugodt vagyok. Tiszta az elmém, nyitva van a szemem, mindenről tudok, ami az én környezetemben történik, csak egészen egyszerűen lecsendesült a szívem. Lecsendesült a szívem, mert tudom, hogy az én életem kinek a kezében van. Tudom, hogy most kivel beszélek. Tudom, hogy nem a vaksors és nem a végzet forgat itt ebben a gépben, hallgatom a kattogást, hanem az én mennyei Atyám. Talán egy picit formabontó volt a 278. dicséretet énekelni ilyen, így mondom, kopasz, téli, rideg napon, hogy dicsérik Isten magasságát, a fák, füvek, az erdő, a mező, a halak, a vadak és minden egyéb, de valóban erről van szó. Arról van szó, hogy Uram, Te létezzel, magasztalak Téged. És kedves testvérek, amikor mi magunk már nem is bízunk az imádságban, akkor olyanok vagyunk, mondja Szabó Imre, az ő kis könyvében, a Mi Atyánkról szóló könyvben, amely itt az iratterjesztésben is megvásárolható, illetve ugyancsak előttem volt egész évben, akkor olyanok vagyunk, mint a haját elvesztő Sámson. Ha nem bízunk abban, hogy Isten a mi életünket meg tudja újítani az imádság által, és az imádság által meg is újítja, akkor elveszítjük minden erőnket, minden kapaszkodónkat. Akkor olyanokká leszünk, mint akikről beszél az ige. Jakab apostol írja az ő levelében, az első részben. Amikor kérünk valamit, így folytatja az apostol, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Bizony, amikor imádkozunk, és azt mondjuk, hogy nincs ereje, nincs ura a mi életünknek, akkor ilyen kétlelkűek vagyunk. Akkor bizony, gyakran csak a keserűséget, nyomort, szürkességet látjuk. Pedig meg kell értenünk, amikor az úri imádságot a kezünkbe vesszük, amikor ajkunkon kimondjuk, amikor csendben elrebegjük, akkor nem az Istennek van erre szüksége, hanem bizony nekünk. Nekünk van szükségünk erre, mert oly sok ebben az életben a bizonytalanság, oly sok a hullámzás, oly sok a parttalanság, a hánykolódás, oly sok ebben az életben a panasz áradat. Tudom, hogy még néhány óránk van hátra ebből az esztendőből, de hogyha visszatekintünk erre az évre, akkor mi az, amit újbegyre tudunk szedni? Panasz, nyavajgás, valóságos gyötrelem, nyomor, vagy pedig hálaadás. Látom én magam is, erőt vesz rajtam sokszor ugyanez, hogy az én nehézségeimet említem, az én gondjaimat mondom, és bizonytalan vagyok abban, hogy hol van ilyen helyzetben az Isten. Miért nem mutatkozik meg? Miért nem adja az ő erejét, hatalmát? Nem véletlenül mondjuk ez utolsó sorokban, Uram, Tiéd az ország. Tiéd az ország. Egy kínai templom falára azt a nem biblikus feliratot írták ki, de nagyon találó feliratot írták ki, aki belép, megváltozik. Kedves testvérek, nem arról van szó, hogy a mi kis 200 négyzetméterünk hatalmas terület, ami templomunkról beszélek most, ez a világ ki szigete volna, a csend és béke szigete volna. Nem, hiszen ugyanúgy dübörög bennünk sok-sok kérdés, sok-sok fájdalom, sok-sok gyötrelem, sok-sok bizalmatlanság, kérdés. Nem erről az országról beszél itt Jézus Krisztus, amikor elmondja a dicsőítő részben, mert tiéd az ország, hanem arról, ami az Isten országában történik. Arról az országról beszél, nem a mi országunkról, hanem mert tiéd, Uram, az ország. Pál apostol, aki nem volt Jézus Krisztusnak a földi értelemben vett tanítványa, és mégis a 13. apostolává lett. Ő azt mondja az Isten országáról, hogy kell lenni egy olyan helynek, ahol minden másképpen működik. Ez az ő teológiájának az egyik, így mondom, szakkifejezése, hogy a Krisztusban valami egészen másképpen történik. Egy igét mondok csak. Aki a Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. Ott bent, az Isten országában, ott te vagy az Úr, Uram. És te nem követsz el hibát. Uram, te a te országodban dűlőre jutsz a legmagacsabb emberrel is, a legmegkötözöttebbel is, a legnagyobb kételkedővel is, aki belép az Isten országába, mert tiéd az Uram az ország, nem a miénk. Ott minden megváltozik. És az Isten országában ott a panaszból is dicsőítés lesz. Annak ellenére, hogy mi történik kint, az ő országán kívül. Mert tiéd, nem a miénk, tiéd, Uram, az ország. És tiéd, Uram, a hatalom is. A hatalom, amiért annyit küzdenek és annyit verejtékeznek az emberek. Amiért harcolnak. Valaki azt mondta, hogy a 20. század, mi pedig azt tapasztaljuk, hogy a 21. század is ugyanilyen igaz, a hatalomért folytatott harcról fog szólni. Hát bizony így van ez. Kinek van nagyobb hatalma, kinek van nagyobb befolyása? Látjuk ezt a nagy politika világában is. És látjuk ezt egy-egy család életében is. Kinek az akarata érvényesül? Ki tudja irányítani azt a közösséget, azt a kis sejtet, azt a kis családot? Akár látható ez a közegyházi életben. Kinek az akarata? Kinek a hatalma? Vannak olyan gondolkodók, akik egészen odáig mennek a hatalom kérdésében, hogy a hatalmat az erővel is azonosítják. Kinek az ereje? Az, ami megjelenik. Sőt, megint mások, és ez pedig abszolút mai kérdés, mai téma, kinek az energiája mozgatja ezt a világot. És hogyha látjuk ezeket a szavakat egymás mellé állítva, akkor érezzük, hogy mennyire aktuális, mennyire fontos, amit Jézus Krisztus mond. És hogy mennyire megint csak nem a mi világunkról mondja, azt mondja, tiéd, Uram, a hatalom. Nem a miénk. A te kezedben van minden. A tiéd ez az erő. A tiéd ez az energia. Amikor az első keresztjének, gondoljunk vissza erre, megint csak ajkukra veszik ezt az imádságot, akkor ők úgy mondják, hogy a keresztény üldözéseknek a legnagyobb hatásában vannak éppen. Amikor minden arról szól körülöttük, ugyanúgy, mint a mi világunkban, mási a hatalom. Borulj le előttünk, add fel a te hitedet. Én vagyok az erősebb. Mert tiéd, Uram, hatalom. Amikor Jézus Krisztus eljött erre a földre, akkor vele kapcsolatban egyetlen egy dolgot nem értettek, és a mai napig nem értik. Így teszik fel neki a kérdést, milyen hatalommal teszed ezt, amit teszel? Kinek a nevében teszed, hogy gyógyulások történnek? Kinek a nevében történik az, hogy ma ő még vak volt, és néhány óra múlva pedig lát? Honnan van ez a hatalom? És látjuk, hogy Jézus az ő rejtettségében, földi voltában is hatalommal bírt. És akkor hol van Isten hatalma? Hol van Isten hatalma, amikor megállunk egy koporsó mellett, és csak a könnyeket látjuk? Hol van Isten hatalma, amikor a beteg ágyon valaki felsóhajt, ha volna Isten, ilyen nem történik meg velem? Dietrich Bonhoeffer, értsük jól, a 20. század vérontásában, a 40-es években többször gondolkodott arról az szó összetételről, hogy az Isten erőtlensége, vagy mondjuk így az Isten tehetetlensége. Miért történik egy világégés? Tette fel a kérdést Dietrich Bonhoeffer. És akkor ő maga is megértette, mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és hogy életét adja váltságul sokakért. Ez Isten hatalma. Mert tiéd a hatalom, és igazán Isten hatalmát húsvétkor látjuk. Ami Urunknak, Jézus Krisztusnak erőtlenné kell lenni, remegő kézzel kell elvenni a poharat, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem. Vért velejtékezve kell imádkoznia. Úgy tűnik, hogy ez az ő erőtlensége. De húsvét hajnala óta tudjuk, hogy Istennek ez a legnagyobb hatalma. Jézus Krisztus erőtlenségében megmutatkozó hatalma, mert az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon, és életét adja a váltságul sokakért, hogy megmentsen. És ez húsvét hajnalán világossá válik. Hatalmas az Úr, uraknak ura, királyoknak királya. És mikor a jelenések könyvét olvassuk, szoktam mondani, bevallom, sajátos, vagy egyfajta látás ez, hogy a jelenések könyve az a húsvét diadalát elmondó, a húsvétot ünneplő keresztjén vasárnapot leíró könyv bizonyára erről is szól. Él az Úr, méltó a bárány, aki halott volt és íme él. Ővi a tisztesség, a dicsőség, a hatalom és az erő. Íme húsvétkor lesz nyilvánvalóvá, amit Jézus mond, mert tiéd a hatalom. És hányszor van úgy, valljuk be őszintén, hogy nekünk is erőtlenné kell lennünk ahhoz, hogy megerősödjünk. Az Ószövetség igéje bátorít, erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Hogy is van ez Pál apostol életében? Egy erős, egy magabiztos, egy kitűnő tanító, egy rabbi a damaszkuszi úton erőtlenné lesz, és meghallja a halkészszerít szózatot, én vagyok a názáreti Krisztus, akit üldözöl. És az, aki korábban ott van István vértanú kivégzésekor, és fogja a felső ruhákat, ő lesz a szeretett apostola, és eljut Palesztinán át Kis-Ázsiáig és Rómába, így mondom a föld végső határáig, vagy annak központjába, hogy vigye Krisztus jó hírét, evangéliumát. A megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus evangéliumát. Hogy van ez egy bátor kiállású, sziklának mondott apostolnál, Péternél, aki azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, majd pedig a főpap udvarában tagadásakor Jézus csak ránéz, és keservesen sír. És utána pedig azt hallja, hogy Jézus szeliden kérdezi, Péter, szeretsz engem? Erő és erőtlenség. Hogy van ez Mózesnél, akit megment Isten a haláltól, a fáraó udvarában, mint egy trónörökös nevelkedik, bizonyára a legjobbat kapja mindenből, korának első osztályú minőségét, oktatásban, kulturális kérdésekben, sportban, kiállásban. El kell jutnia oda Midján pusztájába, le kell vetnie ezt a méltóságát, királyi rangját, hogy az égő csipke bokornál megszólítsa őt az élő Isten, hogy eszköze lehessen. Erő, hatalom és erőtlenség. Mi pedig valljuk, tudjuk, kimondjuk, tiéd, Uram, a hatalom. És végül, kedves testvérek, tiéd a dicsőség. Tiéd a ragyogás, Uram, tiéd a fény. Uram, te vagy az, aki világosságot adsz ennek a világnak. Tiéd a dicsőség. Te vagy egyedül Isten, te vagy egyedül fenséges Úr, te vagy csodálatos, te vagy halhatatlan, te vagy változásoktól mentes. Te az vagy, aki maradsz, esztendők jönnek és esztendők mennek, mi átlépünk, ha Isten éltet bennünket a következőbe, a 2013-asba, de te ugyanaz maradsz, aki voltál. Te az vagy, akit a mi korlátozott értelmünk, érzelmünk nem képes teljes egészében felfogni. Te, Uram, az vagy, aki nem győzhet a halál, akit nem veszélyezhet el az elmúlás. Tiéd a dicsőség. Te vagy az, Uram, aki ezt az egész világot megalkottad. Nálad futnak össze a szálak. Te vagy az, aki kezedben tartod a történelmet, és kezedben tartod az én személyes életemet. Te vagy, Uram, aki meghatározod a napnak járását, ennek a mai napnak a klímáját. Te vagy az, aki meghatározod a mi környezetünket. Minden emberi zűrzavaron akadálytalanul véghez viszed akaratodat és csodádat. Te vagy, Uram, tiéd a dicsőség. Te vagy, Uram, az, aki ismered a végső dolgoknak okát, összefüggéseit. Te nem jössz zavarba egy-egy válasznál. Te vagy, Uram, az, aki nem a sötétben tapogatózol, hanem tudod, mi az út és mi a cél. Tiéd, Uram, a dicsőség. Te vagy, Uram, az, aki reményem és örömöm vagy minden keserűségemben, minden gyászomban, minden emlékezésemben. Tiéd a dicsőség. És milyen jó, hogy Isten ezt a dicsőségét nem tartotta vissza. Nem önző módon magának érlelte, hanem meg akarja velünk osztani. Most ünnepeltük a héten, hogyan bocsátja el földre az ő dicsőségét, ami Urunk. Mert megjelent közöttünk, a napnál is világosabban fény lett, ragyogott a betlehemi mezőn. És nem a csillag volt ez, testvérek, hanem Isten dicsősége. És azok, akik oda mentek, a társadalom kivetettjei, a pásztorok, vagy ennek a világnak bölcsei, értelmiségei, azok látták az ő dicsőségét. Jól lehet, pólyába volt, bugyolába, jászolba volt fektetve. De ez nem tartotta vissza az ő dicsőségét. És mit mondanak azok, akik Jézussal járnak? Mit mond a Szentírás, az apostolok, hogyan tesznek bizonságot? Láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki telve volt kegyelemmel és igazsággal. Éme testvérek, mi magunk is megláthatjuk Istennek ezt a dicsőségét, mindent átjáró valóságát. Calvin János mondja, az úri imádság záró mondataihoz fűződött magyarázatában: itt van a mi hitünk törhetetlen, biztonságos nyugalma. Mert ha imádságaink csak saját méltó voltunk folytán juthatnának Isten elé, akkor vajon kicsoda merészelne csak megmukkanni is előtte? Így azonban, még ha mindenkinél nyomorultabbak és méltatlanabbak volnánk is, még ha semmink sincs, amivel dicsekedhetnénk, akkor sincs okunk felhagyni az imádsággal, akkor sem hiányozhat bizodalmunk, mert az ember a mi atyánknak országából, hatalmából és dicsőségéből semmiképpen sem tépheti ki saját magát. Amen. Feleljünk, testvéreim, az elhangzott ígére, a már énekelt 278. dicséret záró doxológikus soraival fennállva. Megváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás, tőle fejünkre szálljon áldás. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy a Te országodban, igédben rend van. Köszönjük neked, hogy az imádság sorai nem össze-vissza jelentek meg előttünk ebben az évben, hanem nagyon szépen, rendezetten, mint egy példát adva nekünk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy megszólíthatunk téged. Köszönjük, hogy megláttuk és megtapasztaltuk, egyedül benned van a mi reménységünk és jövőnk. És köszönjük, hogy erősítettél bennünket az imádságban. Megérthettük ma is a Te országodat, hatalmadat és dicsőségedet. Tudjuk, Urunk, hogy aki beiratkozik a Te iskoládba, akár az imádság iskolájába, azt nem hagyod el. Kérünk, Urunk, hogy mi magunk meg ne restüljünk, nehogy úrrá legyen rajtunk a bizalmatlanság, vagy éppen a tunyaság. Engedd, hogy teljes életünkkel, mi voltunkkal, kifejezzük újra és újra a hozzád való viszonyunkat. Tőled kérjünk segítséget, reményt, áldást a mi életünkre. Urunk Istenünk, így könyörgünk hozzád a mi gyülekezetünkért. Hálaadással köszönjük neked ebben az esztendőben is a szolgálókat. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy Te ott voltál azokkal a családokkal, akik elhozták gyermekeiket, hogy megkereszteljük őket. Köszönjük, hogy ott voltál azokkal az ifjú párokkal, akik új életre indultak közösen. Köszönjük, Urunk, hogy Te ott voltál a mi konfirmálóinkkal, gyermekeinkkel és felnőttekkel. Köszönjük, Urunk, hogy Te ott voltál és ott vagy a gyászolókkal és az emlékezőkkel. Mert Tiéd a hatalom, hogy ott lehess. Kezedbe tesszük, Urunk, a mi gyülekezetünk betegjeit. Kezedbe tesszük a kórházi ágyra készülőket. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik kezeléseken vesznek részt. Gyógyítsd és erősítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi nyomorúságos helyzetben lévő testvéreinkért. Add, Urunk, hogy a te országod sürgessen bennünket az erőtlenekhez, azokhoz, akik panaszkodnak, akiknek gondjaik vannak. És a te országod biztos reménye bátorítson bennünket türelemre is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a megsebzettekért, azokért, akik lelki sebeket hordoznak magukon, és nem tudják ezt letenni. Vélt vagy valós fájdalmaikra kapható bocsánatért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi városunkért, országunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért a világért. Kérünk, hogy te igazgasd, te vezest, ne engedd el sohasem a gyeplőt. Te, aki változhatatlan vagy, tudjuk, hogy meg is teszed ezt. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záróénekünk a 90. Zsoltárunk 9. versszaka lesz.
Dolgaitat, dicsőségedet ezeknek fiain, ad értenünk felséges hatalmadat. Mi kegyes Úrunk, ó hírgalmas Isten, minden dolgunkat. Kezeink munkáit igazgassad.
Fennállva vegyük az áldást. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen.